Ez az ige fogja vezetni, meghatározni talán az egész évünket. Mert ez a reménység igéje. Érdemes lesz megtanulni kívülről. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Fontos, hogy lássuk, hogy mikor hangzott ez el. Jeremiás ír egy levelet a babiloni foglyoknak. Isten elvitte őket Babilonba 70 évre. Bálványimádás miatt, a romlottság miatt, a sok tévedés és rossz döntés miatt, amit hoztak, eltávolodtak lelkileg Istentől, és Isten egy adott ponton azt mondta, ha ennyire távol vagyunk már lelkileg egymástól, akkor menjetek távol tőlem fizikailag is. És Babilonba kötöttek ki egy olyan országba, ahol nem voltak szabadok, egy olyan kultúrába, ahol amit gyűlöltek, mert idegen volt tőlük, és ott kellett élniük. És egyre reményvesztettebbek voltak, hogy ez meddig tart, itt maradunk végleg. Nagyon sok kérdés volt bennük, közben robotmunka, közben mások uralkodnak feletted, parancsolnak, ütnek, vernek, dolgoztatnak, és így telnek a napok, és várod, hogy ennek mikor lesz vége. Mert az embernek elege van egy idő után belőle. Tehát szenvedésekkel teli napokat, heteket, éveket éltek át, és Jeremiás ír nekik egy levelet. És ez a levél, Jeremiás ott maradt Jeruzsálemben, Nabukodonozor tisztelte Jeremiást. Mert Jeremiás végig az ostrom alatt arról profétált, hogy ha megadjátok magatokat, megmentitek az életeteket. De a nagy hazafiak nem akarták ezt. Ők azt mondták, hogy az Úr velünk van, a templom itt van nálunk, és Isten itt van, és amíg a templom áll, amíg Isten itt van köztünk, addig nem lehet semmi bajunk. És Isten azt mondja a Jeremiás, hogy Isten, nem mondjátok, hogy az Úr temploma, mert Isten már rég elment közületek. Itt hagyott. Isten nem tud közösséget válni mindazzal, ami történt. És Jeremiás végig azt profétált, hogy menjetek ki, megmentitek az életeteket. És ezt tudta Nabukodonozor, és mikor aztán megtörtént az ostrom, és átvették a hatalmat, a Nabukodonozor megkerestette az egyik tisztjével Jeremiást, és azt mondta, hogy neked nem lesz bántódásod. Te itt maradhatsz a föld népével a városban. Így történt, hogy Jeremiás maradt, és az előkelők, szinte mindenki, aki tehetősebb volt, meg szabad ember volt, azok mentek fogságba. Tehát törzsenként, Juda és Efraim törzse ott voltak a népe java. És telnek az évek, közben vannak hamis proféták, akik közülük támadtak, és azt mondták, hogy nincs semmi baj, ne aggódjatok, egy-két év és hazakerülünk innen. És megtudta ezt Jeremiás. És azt írja Jeremiás a 29. rész 8. versében, hogy ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a proféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álomlátók álmaira, mert hazugságot profétál nektek az én nevemben. Nem én küldtem őket. Így szól az Úr. Tehát Jeremiás az igazság szava abban a sötétségben, amiben ők voltak. Jeremiás az egyetlen, akinek Isten adja az ő igéjét. És ez a levél azért volt fontos, mert Jeremiástól jött. Mert az autentikus személytől jött. És megérkezik a levél, felolvassák, és ott van ez a gyémánt a levélben, amit felolvastunk. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, jólétet és nem romlást tervezek. És reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. És ezt a legnehezebb helyzetek közepette mondja Isten ígéje nekik. Azért fontos ez az igevers nekünk évkezdéskor, mert igazából mi se tudjuk, hogy mi következik, és ami következik, meddig tart. Lehet, hogy éppen valaki, nem hogy lehet, hanem biztos, vannak közöttünk betegek, mondjuk nincsenek itt, akik azt mondják, hogy meddig tart ez, és mi lesz ebből, és hogy lesz ez, és szükség van a reményvesztettségben egy reménysugárra, és ezt Isten igéje adja nekünk. Mert sokszor emberek kifogynak a bátorításból. Emberek elérkeznek a végére annak, hogy mit mondjanak még, vagy mit tegyenek még a másikért, hogy remény legyen a szívében. És akkor jön Isten, és azt mondja, hogy van egy tervem, és nem engedem, hogy a földre es, hanem megtartalak, mert szeretlek. Kb. Ez a lényeg ennek a mondatnak. Nekem szükségem van erre az igeversre, hogy vezéreljen ebben az évben. Én is érzem, hogy az egészségem romlik. Nem tudom, mi lesz, nem tudom, mit hoz a jövő. Jöhet egy szívinfarktus, jöhet egy agyvérzés, jöhet bármi. És akkor mi lesz? De azt mondja Isten igéje, hogy vigyázok rád. Jót terveztem felőle, ne aggódj. Ne aggódj. A reménytelenségedet engedd el. Reménykedj bennem. Ez az igének a lágy szava felénk ma reggel. A fiataloknak lehet másképp szól Isten igéje. Az ő reményvesztettségük más természetű lehet, mint a miénk. Lehet a reményvesztettségnek egy olyan alakja, amit úgy neveznék, hogy egyedüllét. Egyedüllét. Több fiatalt látok egyedül. És szükségük lenne társra. Imádkozom értetek, de kapaszkodjatok Istenbe, mert Isten azt mondja, hogy jót terveztem felőled. Te az én gyermekem vagy, szeretlek. Ne aggódj emiatt. Bízd rám magad. Jólétet, nem romlást. Reményteljes jövő áll előtted. Istennél a jövő mindig szebb, mint a múlt. Mert Isten nem öregszik meg. Isten nem avul el, nem megy tönkre az Isten az évek sorával. Nem gyengül le, mint mi emberek. Mi, ahogy megyünk a korral előre, egyre érezzük, hogy gyengébbek vagyunk. De Isten erős. Isten tegnap, ma is mindörökké ugyanaz az Isten. Nem változik meg az ő ereje, az ő dicsősége, az ő képességei. Ő mindig ugyanaz. Sőt, azt mondja Ésajásnál, hogy íme újat cselekszem, Isten mindig újat tesz. És ebben az új évben várjunk újat Istentől. Ne süppedjünk bele a régi sémákba. Ne gondoljuk azt, hogy minden úgy lesz, ahogy eddig. Nem, Isten akar újat cselekedni. Istenben van erő arra, hogy újat tegyen és fordítson a helyzeten. Még akkor is, hogyha a természetes módon az egészségünk gyengül, ahogy öregszünk. Még akkor is tud Isten meglepni minket új dolgokkal. Mint ahogy meglepte Ábrahámot, az öreg Ábrahámot, és meglepte az öreg Zakariást és Erzsébetet, és meglepett másokat, és nyilván nem arra mondom most, hogy gyereket várjon egy idős házaspár, hanem arra mondom, hogy meglepetésben legyen része. Istennek a hatalmas tetteinek a átélésében legyen része. Igen, ezt várhatjuk. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Jólétet és nem romlást tervezek. Nem romlást. Arra szeretném tenni a hangsúlyt, hogy igen, de amíg ez megtörténik, hogy Isten azt a jót elhozza az életünkben, amit remélünk, és amire most már reménységet adott az ő igéje által, addig mit csináljunk? Hogyan várjuk ezt a jólétet, ezt a reményteljes jövőt, amit Isten készít nekünk az ő gyermekeinek? Jézus Krisztusban az ő gyermekei vagyunk, és reményteljes jövő áll előttünk. És szeretném azt is jelezni, hogy vigyázzunk, ne értsük félre az ígét. Ez a reményteljes jövő, ez vonatkozhat erre a földi életre, mert erre számítunk, de vonatkozik mindenképpen az örök életre. Reményteljes jövő van ő nála. Teljes öröm van nála. Az ő jobbján gyönyörűségek vannak örökké. Úgyhogy mindenképpen betölti az ő tervét velünk, és mindenképpen a jövő az reményteljes. De mit csináljunk mi addig, amíg ez a reményteljes jövő bekövetkezik? Hogyan legyünk mi együtt munkálkodók az Istennel abban, hogy az a jó, amit tervezett felőlünk, az elérkezzen hozzánk, vagy találkozzunk azzal ebben az évben? Az első biztatás nyilván nem a felolvasott ígéből van, hanem a szöveg környezetéből. Az 5.-6. versben található, a 29. részben, ezt nem olvastam fel, de most felolvasom. Azt mondja Isten nekik, hogy építsetek házakat, és lakjatok bennük, ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok, házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat, szaporodjatok azon a helyen, és ne fogyjatok. Ezt mondja Isten az ő népének, amely Babilonban prostokol. Más szóval mit mond nekik? Az, hogy ne üljetek tétlenül. A tétlenség a bűn meleg ágya. Már a reformátorok is rájöttek erre, a 7 fejedelmi bűn közül a tétlenség, a lustaság az első. Az mindegyiknek, a többieknek a meleg ágya, az alapja. Kerüljétek a tétlenséget. A reménytelenség hoz tétlenséget. Mert mikor az ember elveszíti a reményt, mikor elveszíti a talajt maga alól, úgymond, akkor magába süpped és nem akar csinálni semmit. Vettétek észre magatokon? Én vettem már észre magamon ezt. Nem akarok csinálni semmit, nem akarok látni senkit, hagyjatok békén. Kb. ez a szimptomája a reménytelenségnek. De azt mondja Isten, hogy tessék felkelni onnan az ágyból, vagy ahonnan vagy, abból a semmi tevésből, és kezdjél dolgozni. Kezdjél alakítani dolgokat magad körül. Építs házat, ha van lehetőséged rá. Mindenképpen alapíts családot. Nevelj gyerekeket. Ültess. Dolgozz. Foglalkozz valamivel folyamatosan. Ne engedd el a munkát a kezedből. Valamit tegyél. Valami tevékenységben vegyél részt. Mert az önsajnálat és a semmittevés az meggyilkolja, kiírtja Istennek a jó terveit az életünkben, még ha jönnek, és nem látjuk őket, mert annyira el van homályosodva a tekintetünk, a lelki tekintetünk. És ez a biztatás fontos volt, hogy legyenek tevékenyek, ne gyászolják a saját reményvesztettségüket, ne töltsék az időt keseregve. Ki volt a hibás azért, hogy én ide jutottam? Mert nagyon sokszor ez megy a fejben, hogy ki volt a hibás? Keresni egy bűnbakot, hogy miért vagyok ott, ahol vagyok? Miért tartok ott, ahol tartok? Nem kell. Ettől óvakodjunk. Azt mondja Isten igéje. Óvakodjunk ettől. Nem, már csak azért is, mert tudnunk kell, hogy ha valahova eljutottunk egy rossz helyre, egy mélypontra, az nem Isten tudta nélkül történt. Azt mondja az ige a 4. versben, így szól a seregek ura, Izrael Istene valamennyi fogolyhoz, akiket fogságba vitettem Jeruzsálemből Babilonba. Mit mond itt Isten? Én vitettem őket oda. Én engedtem meg, hogy oda jussanak. Tehát a mi rossz döntéseink, a mi rossz lépéseink, amik a múltból jellemeznek minket esetleg, amikre vissza tudunk emlékezni, meg másoknak a rossz lépései, amik hatással voltak ránk, azok csak egy része voltak a történetnek. Az igazi része a történetnek az, hogy Isten megengedte mindezt az életünkbe, hogy eljussunk egy mélypontra. Miért? Azért, mert a mélypontjainkon tud Isten beszélgetni velünk. Azért, mert a mélypontjaink, a nehéz helyzeteinkben, akár a reményvesztettségeinkben is tud Isten megszólítani minket, beszélni a szívünkhöz. És ezekben a nehéz helyzetekben formálja úgy a lelkünket, az életünket, hogy tudjunk együttérzőek lenni majd másokkal, akik olyan helyzetbe kerülnek. Mert hogyha mindig minden jól menne, ezt már többször mondtam erről a szószékről, ha mindig minden sikerülne az életünkbe, és mindig áldottak lennénk, akkor nem lennénk képesek mélyen gondolkozni, felszínesek lennénk, és magunk körül forgolódók lennénk, és azt hinnénk, hogy magunk, hogy mi vagyunk a világ közepe. Nem engedi ezt meg Isten az ő gyermekeinek. Szenvedésekkel formál a Webster, van egy ilyen könyv, de igaz, szenvedések által is formál ő. És áld is minket. De mielőtt megáldana, azt mondja, hogy tessék itt Babilonban egy kicsit időzni. Majd én itt veletek leszek. De amíg itt időztök, addig építsetek, dolgozzatok, lépjetek ki a keserűségnek az állapotából azáltal, hogy elfoglaljátok magatokat addig, amíg betöltöm az én tervemet veletek, és hazahozlak bennetek. A másik fontos dolog, amit tehetünk addig, amíg várjuk Isten tervének a beteljesedését az életünkben, a jó tervének a beteljesedését. Az a hetedik versben van. Fontos ez a hetedik vers. Azt olvassuk az ígében, fáradozzatok annak a városnak a jólétén, ahová fogságba vittelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függ a ti jólétetek is. Mekkora üzenet volt ez? Micsoda pozitív üzenet volt ez egy reményvesztett népnek? Fáradozzatok azoknak a jólétén, akik fogságba vittek. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Isten hogyan kérhet ilyet az ő gyermekeitől? Tegyetek meg mindent azok érdekében, akik idehoztak benneteket, és így bántak veletek, ahogy. Hát ez nehéz, de nem lehetetlen. Isten által és az ő kegyelmén keresztül ez lehetséges, és ez nem idegen tőlünk újszövetségi néptől sem ez a mondat, mert az újszövetségi változata ott van a Máté 5-ben, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, jót tegyetek azokkal, akik gyűlölnek benneteket, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza a napját a jókra és a gonoszokra, esőt ad az igazaknak és a hamisaknak egyaránt. Ezt mondja Jézus. Ezt tanítja ő. És nem csak ott a Máté 5-ben, hanem végig az evangéliumból erről beszél, hogy szeresd a fele barátodat, és szeresd az ellenségedet. Szeresd azt a római katonát, aki egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Tegyél többet érte, mint amennyit kér. Pedig ő a római katona, aki bitorolja az országot, és bánt téged. Különös Isten világa. És ezt kéri Isten az ő ószövetségi népétől, akik eljutottak Babilonba, hogy ti ott úgy viselkedjetek azok között, az idegenek között, akik bántanak titeket, hogy ti szeretetet mutassatok. Ti jó indulatot mutassatok irántuk. És meglátjátok, hogy változik az ő. És változott, a 70 év alatt úgy változott a babiloniak magatartása a zsidókkal szemben, hogy a zsidók már nem akartak hazajönni. Olyan jól érezték magukat ott. Megnyerték. A fogvatartóikat megnyerték. Azt hiszem, hogy nekünk is van ebben üzenet a tekintetben, hogy amíg várunk az Úr tervére, hogy beteljesedik rajtunk, bármi is legyen az erre az évre, eközben szolgáljunk azok felé, akik nem ismerik őt. Azok felé, akik lenéznek minket, mert hívők vagyunk. Szolgáljunk valamivel feléjük. A szeretetünket valahogy mutassuk ki irántuk, mert az, ahogy Pál apostol mondja a római levél 8. részben, eleven szén lesz a fejükben. És valami felébredést fog okozni bennük. Hó, mi ez? Mert nem ehhez vagyunk szokva. És ez egyfajta módja annak, hogy hogyan várd azt, amíg Isten az ő jó tervét, a reményteljes jövőt betölti az életedben. Nem beszél arról, hogy hozzáteszi Jeremiás azt, hogy és imádkozzatok értük. Nem csak tegyetek valamit, és imádkozzatok értük folyamatosan. Vannak történeteim ezzel kapcsolatban, de menjünk tovább most. Még egy dolog, amit szeretnék elétek hozni. A harmadik, amit tehetünk, várva az Úr terveinek a beteljesedését az életünkben, az megtalálható a 13. 12. 14. versekben, így hangzik. Ha segítségül hívtok, és állhatatossággal imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek, majd megtaláltok engem. Ha teljes szívből kutattok utánam, megengedem majd, hogy megtaláljatok, így szól az Úr. És jóra fordítom sorsotokat. Ami megragadott ebből a felsorolásból, Isten bíztatja az ő népét, hogy közben, miközben ti várjátok azt, amit én megígértem, hogy jót terveztem felőletek, eközben ti keressetek engem. Ti vagytok az én népem. Keressetek engem imádságban, keressetek engem az igében, keressetek engem egymással beszélgetve. Lehet keresni az Istent. De ami hangsúlyos, az a 14. vers, mert megengedem majd, hogy megtaláljatok. Tudjátok, hogy mi nem kereshetjük Istent, ha ő nem engedi? Ő. Az ő kegyelme ragyog fel ebben a mondatban. Megengedem. Megengedem. Elküldtelek benneteket Babilonba, de most megengedem, hogy megtaláljatok. El voltatok veszve, el voltatok sodródva tőlem, el voltatok tévedve. Most megengedem, hogy megtaláljatok. Ez az év teljen úgy, testvérek, számunkra, hogy tudjuk, hogy Isten engedi, Jézus Krisztusban megengedte, hogy megtaláljuk, és mi pedig kihasználjuk ezt a lehetőséget, hogy keressük őt. Mert meg van engedve nekünk, hogy megtaláljuk az Istent. És nem is akárhogy, hanem egészen személyesen, egészen mélyen, egészen bensőségesen találhatjuk meg őt az életünkben. És ez meg fogja energizálni az életünket, kiemel minden reményvesztettségből, az biztos. Megengedi, hogy megtaláljuk őt. Sokszor érdekes útokon vezet Isten ki a keserűségből és a reménytelenségből. Ezt azért elmondom, mert ez egy nagyon kedves történet számomra. Magyarországon egy 23 éves lány mondta el a bizonyság tételét, hogy milyen sötét dolog lehet egy ember életében a keserűség és a reménytelenség, a reményvesztettség. Kiugrott a 10-ről. A 10. emeletről. És túlélte. Túlélte, mert fennakadt egy nyárfán. És teljesen összetört a gerince, mindene, innentől lefelé teljesen béna lett. És tolószékben hallotta meg az evangéliumot, és tért meg. De elmondta azt, hogy milyen szépen indult a terve, az az ő terve volt. Volt egy barátja, nem házasodtak össze, de összeköltöztek. Aztán megtudta, hogy terhes, örömmel várta a kisbabát, de a fiú faképnél hagyta, mikor már nem tudom hányadik hónapos terhes volt. Megszült a gyermekét, és egy napon, amikor ott volt a gyermekkel egyedül, a gyermeket biztonságba helyezte, ő pedig kiugrott az emeletről, mert nem látott reményt. Mert ő mindent egy lapra tett fel, arra, hogy ezzel a fiúval milyen boldog lesz. És ez elvétetett tőle, nem valósult meg, és nem látott más reményt. De Isten megmentette őt. Volt egy imádkozó édesanyja. És Isten megmentette őt, és meghallott az evangéliumot, megtért, és bizonyságot tett arról, hogy Istennek jó terve van velem. Innentől lefele béna, mint Johnny. Nem tud semmit csinálni. De arról tett bizonyságot örömmel és könnyekkel a szemében. Istennek jó terve van vele. Jobb, mint amilyen nekem volt. És hiszem azt, hogy nekünk is vannak terveink, jók azok, de van, amikor nem igazodnak a terveink az Isten terveivel. És ezért kell koppannunk, ezért kell Babilon, ezért kellenek ezek a nehéz helyzetek az életünkben, mert a mi terveink mások, mint az Isteni. És valahol a babiloniainkban jutunk el oda, hogy ráhangolódjunk az Isten tervére. Mert ott már tanít az Isten, hogy hogyan hangolódjunk rá. Úgy, hogy hagyjuk abba a reménytelenséget, a tétlenséget, úgy, hogy elkezdjünk tevékenykedni, úgy, hogy elkezdjünk imádkozni azokért, akik bántottak, akik becsaptak, elkezdjünk megbocsájtani a magunk környezetében, és elkezdjük keresni az Isten teljes szívünkből. És az már egy igazodási folyamat az Isten jó tervéhez. És Isten jó terve pedig ki fog bontakozni. Feltétlenül. Hát ez az új év bíztatása számunkra, és kívánom, hogy mindnyájunknak egyen-egyenként az életében ez így történjen. Bontakozzunk ki Isten jó terve ebben az évben, az életedben, akár fiatal, akár idős, akár középkorú vagy, nem számít. Amen. Mondjunk egy imát, és aztán ráhangolódunk az úrvacsorára. Köszönjük, Atyánk, azt, hogy jó terved van velünk, és elhisszük neked, hogy te be is teljesíted rajtunk, és át fogjuk élni ezt a jó tervet, és sok örömet fogsz adni. Sok örömet te benned, szent örömet, békességet, igazságot, és Szentlélek által való örömet. Köszönjük neked ezt, és szeretnénk a szívünket készíteni erre. Lerázni magunkról minden keserűséget, figyelve rád, keresve téged. Segíts, hogy ez az év így történjen, így zajlódjon. Ez legyen a lényege ennek az előttünk álló évnek. Tekints betegeinkre, vedd el az elkeseredést, ha van a szívükben. Töltsd be őket békességgel, töltsd be őket bizonyossággal te felőled, reménykedéssel te benned. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a mi reményünk. Áldott legyen neved. Amen. Amen. Énekelni fogunk közösen, és készülünk az Úr asztalán.